It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Lokok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Lokok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
Szia, Gábor! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Itt lehet három csapat is velünk most, de nem úgy, ahogy szeretnék. Mert hogy búcsúzkodunk, a mai adásnak a felét ezt teszi majd ki, és minden további nélkül azt gondolom, hogy már szinte rendelésre, mert már többen írták és kérték, hogy hú, de várják a Suns búcsút, úgyhogy Zoli, csapjunk bele igazán a lecsóba, és kezdjük azzal, hogy a kisöpört Phoenix Suns-tól elbúcsúzunk, amelyik, hát én nekem lesz egy narratívám erre az egészre, csak azért azt tisztázzuk, hogy a Suns éppen hogy sikeresen bejutott a fix rájátszásba, tehát a hatodik hely az nagyjából az utolsó mérkőzésen lett meg. Most a Minnesota-t győzték le, ami ugye nagyon vicces, mert igazából a legtöbb, és mi is, és a legtöbb jósló és magát esetleg szakértőnek gondoló, bár most aztán ezt százszor is újra gondoló elemző, hát azt látta, hogy bizony nagyon rossz meccsap a Minnesotának a Suns, ugye az alapszakasz védekezése a Minnesotának egy ilyen alapvetően gyűrűvédésre épülő valami, és hát a Suns nem akar annyira gyűrű közelébe menni cserébe, kiváló középtávolizó csapat, jól tripláznak, bár nem dobnak rá sokat, és így mentünk bele ebbe az egészbe, aminek a végén egy ilyen söprés kerekedett ki. Tehát azt innentől nagyon nehéz lenne bármilyen narratívával is kisatírozni az emlékezetünkből, hogy mind az alapszakasz egy kicsi csalódás, bár tegyük hozzá, hogy Durant sokszor egyedül állt a sarat, Bill nagyon keveset volt, Booker is ugye az elején egy másfél hónapig alig volt, és a Sunsnak azért ez még az, hogy csak a hatodik helyre futottak be, ez még legalább egy picit magyarázható. A söprés az viszont feltette a negatív koronát erre a szezonra, és mindenképpen csalódás ez így együtt.
Egyértelmű, hogy csalódás, és nem is kell feltétlenül beszélgetni most a Suns-nak a hosszú távú, vagy közép hosszú távú jövőjéről, ami hát valószínűleg ilyen történelmi léptékkel nézve tűnik negatívnak. Azt mondják, hogy soha az NBA történetében még nem volt csapat, amelyik ennyire úgymond bebetonozta volna magát egy bizonyos szituációba, akár 5-8 évre, és tényleg náluk is ez a helyzet. Tehát amikor már úgy igazán pikkekről beszéltünk, ami úgy az övék, és hogy nincs is swap, és lehet is értéke, az kb. Ott már 2030, meg 30 plusz.
Tehát az 30 plusz, igen. Az 30 plusz. Itt a Phoenix Suns-nak az egyik ilyen legfontosabb dolog, az szerintem már a szezon kezdet során is az volt, hogy a pont, amit Booker le is nyilatkozott, hogy ugye azt mondta, hogy respectfully, I don't know how they guard us. Én minden tisztelettel kérdezem, hogy tudnak majd minket védeni a csapatok. És aztán kiderült, jó, a liga eddig úgy tűnik magasan legjobb védő csapata, de kiderült, hogy lehet fogni a Suns-t, és igazából amit Fogel próbált egész idényben, hogy ne ISO fesztivál legyen. Ugye az abban kulminált, és az volt a legdurvábban jól működő támadó játékuk, amikor Booker és Durant egymással pick and rollozgatott, úgy is, hogy gyakorlatilag, hogyha az első szándék nem jött be, akkor megcserélték, de hogy tényleg ez egyfajta ISO-nak tekinthető két emberrel, most tudom, hogy így ez minden pick and roll-ra rámondható, de itt maga a cél az továbbra is az volt, hogy valamelyikőjük eldobja a kedvenc kis középtávoliát, esetleg a Booker egy triplát, nem támadták ugyanúgy a gyűrűt, de ez egy tényleg nagyon hatékony játék volt, viszont azért tegyük hozzá, hogy úgy önmagában kollektíve a Sunsnak nem voltak hatékony játékai, nem volt sokszínű támadójáték a végeredményben a támadójáték, még mindig azon múlt, hogy volt három olyan játékos, aki egy-egyben, meg pick and rollban is valamennyire be tudott fejezni, de azért az, hogy ebből Beal az egyetlen, aki időnként a gyűrűre úgy ténylegesen ránéz közelről, meg Bookerrel is előfordul, de szóval, hogy így nagy mennyiségben, az azért egydimenziósá tette a Suns támadójátékát, még akkor is, ha ez az egy dimenzió nagyon erős volt, és ebből tényleg nagyon komoly támadó meccsek jöttek ki az alapszakaszban. Viszont szerintem itt kell kezdenünk, Zoli, hogy megállapítjuk, hogy ez az egydimenziós támadójáték a mai ligában úgy tűnik, különösen playoff fújás mellett, nem biztos, hogy bajnok esélyessé tesz, akármennyi talented van.
Mondjuk egy utólag a fejünkhöz kaphatunk, mert őszintén, tehát miért működne egy tényleg elit védekezés ellen egy olyan támadójáték, ami se nem tud büntetőket kiharcolni, és nem volumen triplázó támadójáték. Tehát megint csak azt kell mondanom, hogy utólag okos az ember, de mit gondoltunk, de tényleg, tehát nyilván azt gondoltuk egyébként, és azért ezt joggal, hogy nem 102 pontot fog átlagolni azért a Suns. Azt gondoltuk, hogy Booker is és Durant is ott lesz a párharc négy legjobb játékosa között legrosszabb esetben, és azt gondoltuk, hogy Booker meccseni fogja Edwards-t, ami olyan szinten nem sikerült, hogy ezzel kb. Szerintem eldőlt egyébként az USA kezdőcsapat is nyára, mert hogy nem Booker fogott kezdeni, hanem Ant az szinte 100%. És a legnagyobb meglepetés számomra egyébként ebben a párhazban, és akkor itt, hogy nyilván most a Suns-ról kezdjük többet beszélnünk, hogy mennyire hatékony volt a mini támadójátéka. Tehát azt még láttam magam előtt, hogy alacsony pontszámú meccsek lehetnek, illetve én azt láttam magam előtt, hogyha a Suns sikeres is lehet, akkor azért kell nyerniük ilyen 105-98-ra meccseket, de gyakorlatilag nem csak, hogy őket teljesen levédekezték, de ők egyáltalán nem tudták levédekezni a Timberwolves-t, és hogyha egyetlen csapat kollektív bűnre, vagy hiányosságra kellene utalni, akkor egyértelműen a Suns-nak a védekezése. Tehát a Timberwolves egy közepes támadó csapat volt az alapszakaszban, és tényleg abszolút elitnek néztek ki a támadó oldalon is ebben a párocban, és ez egyértelműen oda vezethető vissza, hogy Nurkic messze tudás alatt játszott, KD védekezésben messze tudás alatt játszott, de igazából az egész keretre el lehetne ezt mondani. Nyilván Beal-től nem feltétlenül vártunk sokat a védő oldalon, ő ugye nagyon jó védőnek indult annó, de a karrier íve az teljesen másik irányba ment el. Egyszerűen védekezésben semmilyen nyomást nem tudott helyezni a Suns-re, a T-Wolves-ra.
Ami azért érdekes.
Amelyik még egyszer nem egy elit támadó.
Így van. Egyrészt azért érdekes, másrészt pedig valahogy úgy érzem, hogy nem a fegyelmezettséggel volt baj, vagy szóval láttam, hogy mit szeretnének védekezni, láttam Fogel munkáját, hanem inkább úgy éreztem, hogy itt gyakorlatilag a sebességgel, az atletikus képességgel, hogy odaérj, tehát mondhatjuk valahol a képességekkel volt baj. Nurkic lepattanózásban mindent kisajtolt, amit tudott, azért ő neki ott nem volt könnyű dolga, még neki se, pedig így jó lepattanózó magasról beszélünk, de ugye az volt a baj, hogy ha meg Nurkic lejött, akkor azonnal rommá pattanózta őket a Minnesota, tehát Nurkic azért ő nem annyira olyan mozgékony védő, most már egy ideje.
Nem.
És ennek ellenére fent kellett tartani, mert nem volt B-opció, tehát ez a Durant centerben, ezt megpróbálták az első meccsen, még volt is egy sikeresebb 3 percük ezzel, de hát nem, ez nem működik, és ez nem fog szerintem jövőre se, meg azután se, egy ilyen csapat ellen. Van olyan csapat, az OKC ellen szó nélkül meg kell próbálni Durantet centerbe példának okáért, de itt ez nem működött. Nem mondom így utólag azt egyébként, hogy olyan szörnyű meccsap volt nekik a Minnesota, vagy igazából érvényesülnie kellett volna valamennyire annak, hogy ők kintről dobnak, de erre meg tényleg az történt, hogy lekergették őket a tripla vonalról, és ugye nézd meg azt is, hogy ott volt Durant, mismatch. Tényleg több meccs is volt, amikor ő eldobott, tehát 30 pontot dobott hatékonyan, tehát így nem érheti szó a ház elejét. Bookernél már inkább, ugye? Mert tőle meg azért várunk ilyen, ha nem is 50 pontos meccseket. De, meg volt ugye egy nagyon sok pontos meccse. De
hát azt húzta fel az átlagát, igen. Tehát azért csalóka, hogyha megnézed a sorozat átlagot, akkor ugye több pontot átlagolt, mint Durant, de ez nagyon csalóka.
De azért az előző rájátszásban is, amíg nem volt ez a kisebb sérülése, addig teljesen egyértelműen irányított is kvázi, tehát, hogy pick and rollból is indult, és ez most, minthogyha ez is így megszűnt volna, tehát, hogy én tényleg azt mondom, hogy ha Booker kevesebb pontot is hoz meg Daniels fantasztikusan védekezik rajta, oké, akkor is itt neki fel kellett volna a playmakinget csavarnia, és Beal pedig egy jó meccs. Tehát, hogy igazából bár Durant is visszaesőben, Booker ebben a szériában csalódás volt magához képest, Bill pedig pontosan az, amitől tartottunk a csere során. Tehát a három sztárnál azt mondhatjuk, hogy már ott is nagyon felemás a helyzet. De a kiegészítők pedig semmit nem tudtak hozzátenni.
Pont ezt akartam mondani, hogy ugye ez nagyon kijött. Tehát, ha megnézed egyébként a Big Free-nek a statjait, nem olyan rossz, és a hatékonyságra sem olyan rossz.
Így van.
A probléma az, most nyilván hagyjuk a védekezésüket, mert hogyha 2-way teljesítményt ítélünk meg, akkor ott már borul náluk is ez a dolog, de támadásban hozták magukat többé-kevésbé. De megnézed utánuk, senki, és ezt írd és mond, senki nem tudott jól játszani gyakorlatilag, mert hiába látod azt, hogy még Gordon átlagol egy 8 pontot, 32%-kal dobott a mezőnyből. Nurkic persze neki jobb a százaléka, de gyakorlatilag nulla jelenlét, 7 pont, és utánuk már tényleg ilyen 5 pont, meg 3 pont, meg ilyen, és abból sincs sok. És ha megnézed a mininél, egy kiemelkedő játékos, ugye Edwards, aki 30 pont felett átlagolt, és utána vannak 5-en 12 pont és 19 pont között, és nem csak ennyi, hanem ezek a mezőny százalékok, 53%, 61%, 50%, 41%, és nyilván Kálinak alacsonyabb, de ő főleg triplákat dob, és Naz Reid egyébként nem is játszott túl jól ebben a sorozatban, tehát ott még akár lehet is benne majd egy kis plusz, ő szerintem lehet, hogy a Denver ellen jobb lesz. Egészen hihetetlen a mélysége ennek a T-Wolvesnak, és hozzáteszem utána még, ha megyünk tovább a sorban, az a Kyle Anderson jött, aki csak 3 meccsen játszott, de simán valószínűleg a legjobb Suns kiegészítő lett volna a maga 10 pontjával, és most tényleg csak boxscore-t nézünk akkor is, de hogyha a meccseket nézted, akkor tudod, hogy az impact is totálisan más volt. Tehát egyszerűen ez a fajta építkezés, amit a Suns csinált, és megint csak harmadjára mondom, egy könnyű utólag okosnak lenni, de kicsit olyan, mint hogyha egy olyan érában akartak volna szupercsapatot építeni, amikor ez már nem működik.
Így van, köszönöm, hogy ezt kimondtad, mert azért ezről évek kellettek, hogy meggyőzzelek erről, és valószínűleg pont azért, mert lehet, hogy én túl hamar mondtam ezt ki, de az biztos, hogy itt most évek óta e felemegyünk. De miért? Azért is, mert azért, hogy is fogalmazzak csak, az atletikus képesség előtérbe helyeződik. Ezt is ugye mondjuk egy ideje. És azért itt olyan szintű atletikus, kilóbeli, magasságbeli fölénnyel találkoztak, amivel ők azért sem tudtak mit kezdeni, mert kevesen voltak. Tehát ide egyszerűen az a baj, hogy nem tudsz összeszedni elég épkézláb játékost ilyen fizetési keret mellé. És ez szerintem most ilyen szempontból viszont szörnyű meccsap volt nekik a mini, de ilyen szempontból még lett volna egy pár csapat, amelyik leatletizálja őket.
Igen, meg annyira jól támadnak már a csapatok, és annyira magas értékű dobásokat vállalnak el, hogy ez egy kicsit kiegyenlíti a mezőnyt, tehát tényleg nyilván sztárokra mindig szükség lesz, tehát most is egy olyan csapat fogja megnyerni az NBA-t, akinek valószínűleg a sztárja legjobban játszik, szinte biztos, de körülöttük olyan játékokat lehet írni, olyan, és nem csak dribble action-okra gondolok, hanem tényleg akár a posztból indulva, tehát annyira kreatívak most már az edzők, hogy ha jó helyen vagy jó időben is tudsz dobni, és nyújtod ezt a floor spacinget, nem kell, hogy sztár legyél, rohadt nagy impactet tud lenni. És a csapatnak a dobás, átlagos dobás minősége sokkal jobb lesz, mint hogyha van, nem tudom, 3 játékosod, akik nagyjából úgy váltogatják egymást, és nem elite playmaker egy is. Ez nagyon fontos, mert a Sunsnál nincsen elite playmaker a sztárok között. És ez a kombináció így, hogy hiába dobják be a maguk pontjait, hatékonyan nem tudják egyszerűen felhúzni a többieket, még akkor sem, hogy esetleg lenne olyan játékos köztük, akit fel lehetne kicsit, amivel nem is vagyunk biztosak eleve, de elite playmaking nélkül ez nem fog menni.
Nem, és ugye nem is tudsz annyira rohanni sem, illetve nézzük meg a Clippers-t, hogy lehet, hogy itt a végére ők elfáradtak, lehet, hogy most kiesnek egyébként az első körbe, 2-2 ebbe a felvételünk pillanatában amúgy az állás, szóval ez egyáltalán nincs kőbe vésve, de hogy oda Harden kellett. És akkor nagyon sokan mondták, amikor én ezt mondtam már a csere előtt, hogy nem, de maximálisan kellett az a playmaker, akkor is, ha ez már nem az a Harden, stb. Abszolút visszatudtak lépni egy szinten magasabb támadó ratingre, és az is látszik most a playoffban, hogy még hogyha Kawhi éppen sérült, és hol van, hol nincs, és ha van, az se jó, akkor is mennyit ér nekik egy ilyen tényleg iszabbirkózós meccsen, ahol aki eléri a 100 pontot nyer kb. Ott is mennyit ér nekik, hogy azért van egy playmaker. Az az igazság, hogy Beal ezt nem tudja, és én abban bíztam, és én azért bíztam nagyon a Sunsban, mert Booker viszont nagyon komoly jeleket mutatott arra, hogy ebbe az irányba megy. És hát mibe bízhat a Suns? Hát így nagyjából ebbe, mert olyan szituációban vannak, hogy a legtöbb, amit tudnak csinálni, hogy idén lesz, azt hiszem, egy 28. pikjük talán. Szóval, hogy azt esetleg meg lehet csinálni, hogy Nassir Little-el összecsomagolod ezt a 28. pikket, és szerzel egy épkézláb játékos, de az, hogy ezen a párharcon Grayson ellen, ha nem sérül meg, nem segít semmit. És Grayson ellen, Grayson ellen szintű játékost egyáltalán tudsz majd egy late firstért ezen a drafton szerezni?
Nem valószínű. Nyilván Ellen hiányzott, mert elsősorban szerintem a triplázás hiányzott, tehát a Suns Big Three-en kívül nem nagyon tudtak triplázni normálisan. Tehát ebben a szempontból nyilvánvalóan hiányzott Ellen, de vele se lett volna ez egy nagyon-nagyon sokkal kompetitívebb párharc. Ami eszembe jutott, hogy hát ugye mit lehet csinálni, hát nyilván szerintem, most így fogalmazhatnék úgy, hogy sosincs elég korán ugye felrobbantani egy csapatot, de itt meg mert semmiképpen nem lehetne korán, mert függetlenül attól, hogy egy évre álltak össze, de hát itt annyira egyértelmű kell, hogy legyen a dolog Isbél számára, hogy ez így nem, hogy igazából én azt mondanám, hogy robbantsa fel, de ő valószínűleg ki fogja köhögni a horribilis csillagászati, talán a Warriors rekordot is majd megdöntő luxusadót, és hát neki mennek még egyszer jövőre. Szerintem ez tök egyértelmű, mert és persze az is egyértelmű, hogy edzőcsere lesz, és akkor így próbálják majd még több esetleg, még több pihentetéssel jövőre, még több load management-tel. Ezt fogják csinálni, én nem abszolút ezt csinálnám.
Vagy csak, hogy szegény fog el. És már ezt mondtam a Lakersnél is, amikor kirúgták, de most is ezt mondom, tehát, hogy fog el látványosan megpróbált varianciát, tehát változatosságot csempészni ebbe a játékba, de nem tudom, hogy lehet-e.
Most jönnek olyan hangok egyébként, hogy KD-nek nem ízlett soha a Suns offense, meg hogy nem tudom.
Most mit lehet erre mondani? Megérted? Szóval azt is megértem, hogy ezen a ponton nem akarsz robbantani, egyrészt mert hatalmas arcvesztés, de másrészt mert akkor Brooklyn Nets szituációba kerülsz, hogy nincs nálad a saját pikked évekig. De még sokkal hosszabb évekig, mint a Netsnél. Szóval, hogy igazán nem tudsz tankolni. És valljuk be azt is őszintén, hogy Durantnek is lejjebb van már az értéke. Bookernek biztos, hogy nagy értéke van. Beal viszont azt hiszem jelenleg neked kéne adnod valamit, hogy levegyék rólad.
Az a problémája alapvetően a Sunsnak, hogy tényleg retool sem lehetséges, mert nincs mivel retoolingolnod Booker köré. Tehát KD, most őszintén mit ér KD ezen a ponton?
Három talán... first-öt, meg valami közepes játékost, nem tudom.
Talán. De hát az már nagyon optimista szerintem. Lehet, hogy lennem úgy ilyen csapat, mert miért ne lehetne, de...
Hát lehet, persze. Tehát igazából Kevin Durantet azért annyira nem érdemes elővenni ezután a párharc után.
Én nem azt mondom, tehát nyilván, persze. De ez két különböző dolog, hogy nem veszük elő, és ugye egyébként mennyi csere értéke
igen.
Van.
Nem, teljesen értelek, igen. Szóval reménytelen helyzetben van a Suns, valami mikro ilyen ritúl lesz, ahol két közepes alatti játékos szereznek, és megpróbálják rábeszélni magukat, hogy az jövőre ettől jobb lesz, meg az edzőváltástól. Nagyon nem lepődnék meg, hogyha Budenholzer érkezne.
Igazából a Beal csere volt a legnagyobb baromság. Tehát
így van.
Hozzáteszem, hogy ugye a matek nem jön úgy ki, hogy tehát nem hozhattak volna Beal helyett 2-15, vagy 2-25 milliós játékos, nyilván tudjuk, hogy nem így működik. Tehát őt azért hozták, mert hogy egy ilyen játékost el lehetett hozni, és másra nem volt esélyük, tehát én ezt is értem, de akkor sem kellett volna ezt meghúzni, mert most még mindig sokkal jobb helyzetben lenne valami kis mozgástered, legalább valami kis
persze.
Esélyed.
Persze, százszor jobb helyzetben lennél, hát ez nem is kérdés. Jó, hát nem tudunk sok pozitívumot mondani, igen, a Suns jövőjéről annyit, és ezzel szeretném zárni, hogy nyilvánvalóan a narratívát befolyásolja majd az, hogy a Minnesota innen hogy teljesít. Hogyha esetleg a Minnesota, és az azért meglepetés lenne, akármennyire tényleg nagyon tetszik mindkettőnknek az, ami történt az ő oldalukon, de hogyha esetleg a Minnesota innen végigrobogna az NBA-n, és a Denvert, és aztán később a döntőben mondjuk a Bostont is, nem tudom, hogy 4-1-re verni, akkor annyiban változtathatna egy picit a narratíván, hogy a Suns egy domináns csapattól kapott ki. Egyrészt ezt azért nem gondoljuk a Miniről, akármennyire tetszik, másrészt, hogyha ez így lesz, akkor is csak egyel több kifogás lesz a Suns előtt, hogy igen, nagyon erős csapattal kaptunk ki, mert akkor is megkérdezhetjük, hogy na jó, de hogyha ti juttak tovább a Denvertől, nem kaptatok volna ki az OKC, tehát hogy ezt a hármast, ezt bárhogy tudnátok meccselni, és arra azért most elég egyértelműnek tűnik a válasz, hogy nem. De azért ez nyilván egy kérdés még ebben a zent pillanatban, hogy a Minnesota volt ennyire jó, vagy a Suns volt ennyire rossz, mert például az első fél időkben a Suns rendszeresen azt mondom, hogy meccselte a Minit. Nagyszerűen nem bírták. Nem bírták ezt a darálót, nem elég atletikusak, öregek, ezt tette be a kaput, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy majd a Suns milyen narratívát ad ennek az egész szezonnak, és hogy fogják ezt kvázi kimagyarázni, mert teljesen egyetértek veled, nyilvánvaló, hogy nem fordul meg a robbantás a fejükben. Na, tényleg nagyon sokat beszéltünk a Sunsról, úgyhogy búcsúzzunk most el a Los Angeles Lakerstől, amelyik abszolút mutatott életjeleket, és ez a párharc, ez úgy lett 4-1, hogy ez teljesen reálisan lehetett volna 4-2, én azt gondolom, ezt nem túlzás kijelenteni. Szoros meccsek, sokkal jobban teljesítettek, azt kell, hogy mondjam, mint tavaly a Denver ellen.
Egyetértek, a tavalyi narratívát én utáltam kifejezetten, mert hogy ugye ott is, hogy hát meddig vezettek meg, hogy mindegyik meccset megnyertek volna. Igen, de tavaly nagyon nagy különbség volt, hogy azt hiszem 4-ből 3 meccsen a Nuggetsnek is volt nagy előnye. Tehát ilyen 12-15 pontokkal is vezettek. És utána ugye onnan lett szoros a vége. Az első meccset is domináltak, azt hiszem domináltak talán a harmadikat is, most nem esküdnék meg rá. Tehát, hogy kettőt nagy részében domináltak, ami idén egy ilyen meccs volt. Tehát idén az 5-ből a Nuggets egyiket sem dominálta.
Azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy D'Angelo Russell csak kihúzta a hátsójából a fejét, és az utolsó két mérkőzésre mindenképpen egy sokkal jobb teljesítmény nyújtott, ami neki a karrierje megmentése érdekében is fontos volt, mert ott az első 3 meccs után azért elég borongós felhők jöttek a leendő szerződései fölé, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként tudtam tisztelni azt, ahogy a Lakers küzdött, és tudtam tisztelni azt, ahogy 3-0 után behúztak egy meccset, és nagyon közel voltak, hogy a másodikat is behúzzák. A Denver nem jó meccsap nekik, és jobb csapat. Tehát, hogy ezzel nehéz így mit kezdeni ennek a kombinációjával. Ugyanakkor majdnem mindent kihoztak belőle, ennél egyel többet ki lehetett volna. Azt gondolom, ebben a párharcban benne volt a 4-2. Na de milyen következtetéseket tudunk levonni ebből a szezonból? Mert az, hogy a Lakers ugye play-in csapat volt, és igazából a 8. helyen végzett, az azért kezdjük ott, hogy ez azért csak csalódás, hogy ez a Lakers nem tudott ennél jobb alapszakaszt futni, miközben azért most nem volt olyan nagy gondjuk a mélységgel, és ráadásul Davis is és James is egészségesebb volt, mint amire lehetett számítani. Na most az összes öreg csapat szenvedett, tehát itt gyakorlatilag az alapszakasz, főleg ezzel a 65-ös szabállyal, ami azért több játékosnál is problémákat, több problémát okozott, mint amennyit nem, de azért azt el lehet mondani, hogy a Lakers az öreg csapatok sorába áll be, amelyik most már leginkább a play-inből nagyon jó esetben az 5.-6. helyről juthat be. Tehát van egy ilyen kiindulási alap, nagyon úgy tűnik, és őszintén szólva se te se én nem fogjuk jövőre a top 3-ba várni a Lakers-t ezek után az alapszakaszban, nem? Mert az, hogy ennél is egészségesebbek legyenek, az meg már tényleg nem lenne reális se.
Nagyon érdekes csapat az idei Lakers, és most olvasok olyan hangokat, hogy hát ők igazából ilyen low-key módon, ők egyébként a nyugat második legjobb csapata, meg hogy bárki más ellen tovább jutottak volna. Nyilván én nem fogok ilyen kijelentést tenni, mert az igazság az, hogy nem tudom, de hajlok arra, hogy ez azért sokkal nagyobb százalék esélye nem igaz, mint hogy igaz. Nyilván egy OKC ellen, amiről ugyan sokan beszéltek, hogy le kellett volna tankolni az első play-in meccset, az OKC ellen abszolút számíthatott volna a tapasztalat.
Nyilvánvaló, meg a méret, igen.
Meg a méret, meg a Pelicansnál nyilvánvalóan sokkal kompetitívebbek lettek volna, de az igazság az, hogy soha nem tudjuk meg, hogy az OKC meg tudta volna oldani ezt a feladatot így első körben is, így elsőként, mert ugye az is nehézség lett volna itt, hogy első kör. Tehát nem arról van szó, egy második körbe, vagy egy konferencia döntőbe, az nagyon fontos tapasztalat, és egy csomó játékot tud már játszani az OKC, és Deigno is be tud gyakorolni olyan dolgokat is, amikor ugye nagyobb játékosok ellen hatékony. Hát itt az első párharcban, első körben nyilván nem lehetett volna, és ezért sokkal veszélyesebb lett volna a Lakers rájuk, mondjuk, mint mondjuk akár egy konferencia döntőben. Arról nem beszélve, hogy a két csapat életkora, hogy melyiknek a tankjában maradt több benya. Na de elvonatkoztatva ettől a hipotetikus, szerintem egyébként tök érdekes gondolatmenettől, nem azért tök érdekes, mert én mondtam, hanem hogy általánosságban a téma. A Lakers megérdemli a tiszteletet, azt gondolom, abból a szempontból, hogy LeBron James és Anthony Davis elképesztően jól játszottak. Torony magasan a párharc második és harmadik legjobb játékosai. Szerintem ez kétség sem férhet. A Davis volt a második legjobb játékos, Davis még LeBronnál is jobb volt ebben a párharcban. Igazából, ami döntött, és kijött ez a dolog, amiről beszéltünk, hogy most akkor jó shooting csapat lett a Lakers? Hát kiderült, hogy nem. És ha egy dolgot kellene mondanom, hogy ez miért nem lett 6 vagy 7 meccs, akkor az, hogy 3-4 meccsen is rosszul dobták a triplákat, és kiderült, hogy nem lettek jó shooting csapat. Tehát LeBront és AD-t, ha körül tudnád venni tényleg jó shooterekkel, akiknek ez a dolguk úgymond amellett, hogy védekeznek, akkor ez sokkal-sok veszélyesebb csapat lett volna. És hát mai napig látom azokat a véleményeket, hogy KCP-t és Caruso-t eltékozolták, és hogy egy, na ez a csapat mindig bajnak esélyes lehetne velük.
Igen.
És amúgy simán lehet, hogy még tényleg mindig bajnak esélyesek lennének, mert azt láttuk, tavaly nem feltétlenül, mert tavaly nem voltak annyira egészségesek, de idén láttuk, hogy LeBron és AD, legalábbis itt még az első körben, abszolút bajnoki szintű kosárlabdát játszottak. Most az más kérdés, hogy ez megmaradt volna a második, harmadik körre döntőre, azt nyilván nem tudjuk, de az első körben itt még egyértelműen elég jók voltak ahhoz, hogy akár megverjék a Denvert is. De egyszerűen a csapat nem elég jó.
Igen, illetve én szeretném megdicsérni Austin Reeves-t, aki szörnyen kezdett, és az utolsó meccseken például tehát védekezésben hihetetlen nagyot lépett előre. Én azt gondolom, hogy a párharcon belül. Úgyhogy ez például mindenképpen biztató. Russell is előrébb tudott lépni, és akkor már ezért kezdett megjönni a shooting, mert itt ez két jó shooter egyértelműen.
Igen, ettől függetlenül Russell nyilván előre gondolkodva, hogy totál csapdajátékos marad mindig.
Azt érdemes a Lakersnél megnézni, hogy van-e olyan ritú lehetőségük, amelyikben nem veszítik el ezt a méretet, ami megvan nekik, viszont egy pici, hogy is mondjam csak, olyan védekező mélységet kapnak, ami nem Vanderbilt, tehát ami nem cseszi szét teljesen a shootingjukat, ez abszolút elmenne ilyen nyelvtörőnek. És ez azért nem lehetetlen, de kell hozzá egy kis szerencse. De a másik dolog pedig az, és ezért emeltem ki most külön az alapszakaszt, én se hiszek abban, hogy itt a Lakers egy Minnesota szembe jön, ez alapján, amit láttunk, hát nem. Az OKC ugye már kérdésesebb a matchup miatt, de azért a Lakersnek először onnan kéne kezdeni, hogy mondjuk nem éppen, hogy a play-inből az utolsó három meccsen jut be. Tehát, hogy ez lenne a nagyon fontos, hogyha meg akarják nézni azt, hogy LeBron majd 40 évesen is képes lesz ezt a szintet hozni, és még egyszer neki futni, amit őszintén szólva teljesen reális hozzáállás lenne a Lakerstől. Itt azért nincs olyan csapdahelyzet, mint a Sunsnál van, és sokkal jobban dolgozott. Majdnem azt mondtam, hogy a GM, csak szegény James Jones nem szeretném Isbia álmok futása miatt most itt elítélni, de hogy tényleg, hogy a Lakers azért jobb helyzetben van, még megérez a dolog egy litult, de valahogy ezt úgy kellene megcsinálni, hogy az alapszakaszba ott kell lenni a legalább a hatban. Tehát az innen indul, ez play-inből nem fog működni nekik, én úgy gondolom.
Egyetértek, csak nem tudom, hogy az LeBronnak mennyire kell jól játszani, és mennyire kell sokat játszani, hogy ők oda kerülnek a hatodik helyre. Mindenesetre egyébként tudom, hogy LeBron már így elfogadtuk, mint egy ilyen természeti csoda, de szerintem soha a büdös életben nem fogunk látni még egy ilyen játékost, aki, tehát 39, nemhogy nem fogunk látni olyan játékost, aki így játszik 39 éves korában, szerintem nem fogunk olyat látni, aki ennél két szinten lejjebb játszik. Tehát nem nagyon fogjuk fel, hogy mi ez, amit ő csinál, úgyhogy decemberben 40 éves lesz. Tehát nem lehet tényleg felfogni.
Még annyi, hogy itt is elég gyanús, hogy repülni fog az edző, Darvin Ham. Én majdnem biztos vagyok benne.
Hát ez 100% igazából.
Igen.
Meló rendes volt, így kiállt mellettem, nyilván tudja Meló, hogy működik. Ő mindig kiáll az edzők mellett, de hát Hamnek azért voltak nagyon hülye húzásai. Például ez, hogy most az utolsó meccsen veszi elő azt, hogy ugye a periméteren duplázzák Jokicsot, és közben mögötte meg, ugye megy ez a pre-rotation, tehát már úgy helyezkednek a többiek, hogy várják ezt a two-man action. Ezt így miért nem vették elő korábban? Nyilván ez se megoldás hosszú távon, mert nyilván ezt is kipasszolja a Nuggets, meg Jokic megoldja, de itt nagyon jól működött, és olyan labdaeladásai voltak Jokicnak, amikre abszolút nem jellemzőek.
Igen.
Tehát ez egyértelműen meglepte itt most ezzel őket, csak hát ez se ezen a meccsen kellett volna elővenni.
Messze a legjobban védték Jokicot ezen az utolsó mérkőzésen, és még azt is hozzáteszem, hogy amúgy az egész széria alapján egész jól támadták Jokicot. Most például ugye Austin Reeves-re, tehát hogy nagyon rámentek arra, hogy James támadgatja Jokicot, de ezen az utolsó mérkőzésen például Austin Reeves került többször olyan helyzetbe, és meg is oldotta. Szóval, hogy azért itt voltak negatívumok, igen, de voltak pozitívumok is, szerintem Darvin Ham megint csak relatíve igazságtalanul lesz kirúgva, de nála jobban megértem egy kicsit. Azt hiszem, hogy Darvin Hamnek még lesz munkája az NBA-ben. Egyébként ez Fogerre is igaz, de Hamre szinte biztos vagyok. Abban nem vagyok biztos, hogy a Lakers most milyen edzőt keres majd utána, mert milyen edző kell ide. Tehát, hogy azért James-szel és Davis-szel egészen adott, vagy egészen jól adott az, hogy miket tudsz játszani. Nyilván James már nem az a, nem egy klasszikus irányító ezen a ponton, ezt szerintem mindenki felfogta, és látjuk. Ennek ellenére azért ő neki a támadó potenciája fantasztikusan passzol, tehát még mindig ott van, és én azt hiszem, hogy egy olyan edző kell, aki jó taktikai edző, de hogy jól megérti magát a sztárokkal, és tulajdonképpen ez Ham volt. Tehát, hogy én nem tudom, hogy akkor most még egy Darvin Hamet keresünk, mert hogyha idehoznak egy ilyen tapasztalt vén rókát, azzal el nem tudom képzelni, hogy James-ek jól együtt tudnak működni.
Mark Jackson szerintem zseniális választás lenne.
Szép volt.
Amúgy egyébként nyilván ez csak poén, de amúgy egy J.J. Redick az szenzációs lenne. És simán, tehát a logisztikai szempontból a podcastnek rohadt jót tenne.
Gyakorlatilag
meccsek előtt után bármikor tudnának egy gyorsat felvenni az öltözőbe, úgyhogy én mind a kettőt támogatom más-más okokból, Mark Jackson vagy J.J.
De azért JJ-jel te is arra a vonalra álltál rá, hogy igen, egy új Darvin Hamet keresünk gyakorlatilag, szóval én nem egészen
tudom. Egyébként LeBron, mert most komolyan fordítjuk LeBron, mert nyilván egy olyan edző kell, aki elfogadja azt, hogy LeBron a főnök. Tehát így innen indul minden.
Jó, akkor viszont búcsúzunk el a New Orleans Pelicans-től is, és azt hiszem, hogy a New Orleans az, hát, kellő kifogásokat találhat magának arra, hogy ezt jövőre pont ugyanígy megpróbálják, de mind a ketten hibának éreznénk, hogyha ez történne. Jól gondolom, Zoli?
Igen, de én alapvetően a Zion körüli építkezést is hibásnak tartom. Hozzátéve azt, hogy főleg New Orleansban egyébként, ahol ugye tudjuk, hogy mióta és miért nőtt ennyire össze a nézőközönség a csapattal, és hogy mennyire fontos az, hogy kiszolgáld azt a közösséget. Tehát náluk szerintem hatványozottan igaz az, hogyha van egy jó csapatod, amelyik play-offba is jut rendszeresen, amire minden esélye megvan a Pelicansnek, hogy évről évre ilyen csapat legyen a következő 4-5 évben, akkor az nem feltétlenül nyúlsz hozzá. Van fiatal talent is egyébként, akire rá lehet fogni azt, hogy fejlődőképes is akár. Ugye igen, Murphy az egyik kedvenc játékosom. A Dyson Danielsről nyilván nem mondok még le, mert nagyon fiatal, ez a második szezonja talán, de hát nagyon, nagyon homály eddig támadásban. A lényeg, ezt a Jonas vonalat kell végleg elengedni, és mondanám azt, hogy értékké tenni őt, de hát nyilvánvalóan Jonasnak semmi értéke nincs a piacon, tehát...
Figyelj, azt nem gondolom, hogy ő negatív érték.
Hát negatívnak én sem mondanám, csak nincs értéke. Tehát
igen, tehát olyan nagyjából neutrális.
Már másik lejáróért és shooter lejáróért lehet végül is.
Igen, tehát ezért azért nem tartom ezt lehetetlennek. Érdekes, hogy ezt mondod, mert persze azt gondolom, hogy itt a jövő az, hogy Zion van centerbe, meg Larry Nance van centerbe, kell még szerezni valami használható centert, de én inkább McCallumot akartam itt megtalálni. Tehát az a nagy helyzet, hogy én szerintem lehet, hogy Alvarado összességében jobb playoff játékos jelenleg, mint CJ McCallum, ami azért elég zúzós mondat, mert Alvarado...
Lehet, amúgy McCallum lett volna a következő listámon, tehát, okay. Tehát igen, Ritulnál egyértelmű, hogy ők a két gyenge láncszem, nem kérdés.
Mert sokan mondják, hogy jaj, hát Ingram ugye jövőre, tehát nem most nyáron, következő nyáron oda kell adni a nagy szerződést. Értem, és lehet, hogy még Ingramet is mozgatni kéne, de itt van ez a 32 éves McCallum, akinél nagyobb céltábla senkinek a fején nem volt idén a playoffban, tehát, hogy McCallum homlokán olyan céltábla van, amit még mi is eltalálnánk, és nem lehet ezzel mit kezdeni.
Az a baj egyébként, hogy Zion nem elég jó ahhoz, hogy elmehess abba az irányba gondolatban, hogy csinálunk egy naprendszer csapatot köré, tehát mert egyébként, ha...
De figyelj, ez nem biztos, hogy baj.
Nem baj, igen. Csak azt mondom, hogy Ingrammal azért lehetne már, tehát mondjuk az Ingram, Jonas, McCallum és mondjuk az összes picked, nyilván itt most McCallum nem érték, hanem pénz a szerződése.
Igen.
Nem tudom, hány év van még neki, talán kettő?
Kettő, én is azt hiszem.
Szóval nyilván értsétek jól, de az a baj, hogy ki van a piacon? Senki megint. Tehát
ezt meg kell nézni. Én azt gondolom, hogy azért az a line-up, amiben ott volt Alvarado, és ott volt a két wing, és ott volt Zion, és mellé Larry Nance, az egy fantasztikus playoff line-up például. Mert a fantasztikus nem úgy kell érteni, hogy ezt a három bivaj csapatot, ami most itt kiemelkedett nyugaton, meg tudnák verni.
Ja. De az erre... egy jobb, sokkal jobb, mint a Hawksnak a konferencia döntős csapata.
Hát igen. Na, ez egy tök jó hasonlat volt. És akkor én azt gondolom, hogy amit először is most meg tud csinálni a Pelicans, és később nem, hogy most még vannak pikjeik pluszban, hogy most még van némi értéke, esetleg Van Anchunasnak, esetleg McCallumnak, de semmiképpen sem negatívak. Ingram az egy jó kérdés, hogy őt most elcserélném-e, de a lényeg az, hogy most még egy kellemes ritult tudsz csinálni Zion Williamson köré, és itt a körét azt úgy értem, hogy azzal a kitétellel, amit mondtál, nem kell ide naprendszer csapat Zion, ahhoz nem elég jó, de Zion az év végén és a play-in meccsen, az elsőn egy top 10-es, top 15-ös játékos környéki színnek mondjuk ilyen All-NBA harmadik csapat, tehát egy ilyesminek tűnt, ami egy jó játékos, hogyha ezt kellően jó játékosokkal körül tudod venni, akkor ez egy ennél jóval komolyabb csapat lehet. A New Orleans Pelicans egyébként egészen tűrhető alapszakasz csapat lett azzal, hogy ugye nagyok, atletikusak, és ezt tudta használni Willie Green védekezésben, és nem látom be, hogy ez miért ne lehetne másképp jövőre, hogy miért ne előzhetnék meg mondjuk az öreg Lakers-t, vagy akár az öreg Suns-t adott esetben, tehát hogy az öreg Clippers-t. Tehát, hogy ezek a csapatok az alapszakaszban nem biztos, hogy tartani tudják a lépést a New Orleans-szal, és itt most a nagy-nagy csillag hazájon legalább ennyi mérkőzésen pályára tud lépni, mint ahogy most tette. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem rossz kiindulás, és egy kis ritullal azért itt ebben még van fantázia. Nyilván a legtöbbször mi ezt a keressük, hogy melyik lesz a bajnok csapat, hogy mikor tud majd a New Orleans egy contender lenni, ezt nehezebben látom, de abszolút próbálkoznék a ritullal a helyükben, és nem tartom csalódásnak ezt a szezont, egy nagyon erős és egy brutálisan jól védekező OKC-től kaptak ki úgy, hogy gyakorlatilag végig nem volt a legjobb játékosuk. Tudom, hogy ez azért kifogás, mert hogyha lett volna, akkor sem bajnok esélyes a csapat, de ettől függetlenül ez egy reális kifogás a 4-0-ra.
Nagyon teljesen egyetértek mindennel. Nyilván az OKC nagyon jó volt, majd erről beszélünk külön. A Pelicansnek a helyzetét úgy foglalnám össze, hogy nem jó, de nem is nagyon rossz, és itt tényleg van értem azzal gondolkodni, hogy hogyan tudod még inkább playoff kompatibilissá varázsolni ezt a keretet, ami egyértelműen a említett két veteránnál kezdődik, és igen, és hát Ingram szituáció az nyilván érdekes, mert simán el tudom képzelni, hogy nem akarják neki megadni a maxot, és hát nem is akarod semmire elveszíteni jövő nyáron, szóval az azért egy nehéz helyzet, és valószínűleg a már említett New Orleans lokáció dolog miatt is be fogják neki ajánlani a maxot.
Hát azért az nagyon zúzós lenne, hogyha itt 45 milliós maxot kapna Ingram. Én megmerem kockáztatni.
Az lenne.
Megmerem kockáztatni, hogy ez már nem történik meg, vagy így, vagy úgy, de most ezt még ne vegyétek jóslásnak, kedves hallgatók, majd január 2-án jóslunk.
Az a baj, hogy Ingram viszont van annyira jó ahhoz, hogy ő biztos, hogy fogsz, ha nem adja meg neki a Pelicans a maxot, szerintem ő meg fogja kapni valahol.
Igen, mert szerintem nincs annyira jó, és szerintem nem
szerintem
tudják.
A Magic megadná neki, ezt Maja Gyuri barátok
iszonyatosan rossz fit lenne a Magicbe egy középtávú izgató Ingram, te atya úristen.
Ezzel nem teljesen értek egyet, de tény, hogy ugyanaz a poszt, meg ugyanaz a posztok, mint a két, hát nem tudom, most Franz lehetem a másik legjobb játékosnak, mondjuk úgy, hogy a két legnagyobb potenciál, mondjuk úgy, hogy a legjobb és a másik legnagyobb potenciál a bíró játékosok Franznál, de nem tudom. Nem a legtökéletesebb fit, ez tény, abból a szempontból, hogy a poszt, de egyébként meg a skillsetjére szerintem szükség lenne, és azért én többnek hívom azért Ingramot, mint középtávolizgatónak, ezért voltak már ilyen elit közeli tripla szezonjai.
Hát tudom, csak érted, hogy ő saját szándékból nem abban dolgozik, az off the wall triplái is olyanok, hogy nem mindig dobja el elsőre. Ugye ismerjük ezeket a játékosokat, ugye Hardennel kapcsolatban mondtuk nagyon sokat ezt, hogy tök jól triplázik, de mégsem nagyon akarja eldobni off the wall. Most ezt így nyilván a karrierje késői szakaszán azért dolgozik ezen, úgyhogy ebben van fejlődés, de azért Ingram is, hát szerintem igen, tehát én ezt kimerem mondani, hogy ő kvázi egy csapdajátékos azzal, hogy ő jó triplázó lenne, de ő nagy volumenben sok triplát, akár catch and shoot off the ball, mint amit egy Paul George meg tud csinálni, azt ő nem tudja megcsinálni, és vannak olyan meccsek, amit azzal nyersz meg, hogy tényleg rohadt nehéz középtávolikból is bedob egymás után hatot, és akkor lerohantad az ellenfelet, tehát ezt ő erre képes, és erre nem sok játékos képes, de azért, ha megnézed például azért a hatékonyságát, százalékait, akkor az összességében nem DeMar DeRozan szint. Mert DeMar DeRozan hatékony ezekkel együtt, és 60 meg 60 százalék fölötti TS-ekkel dolgozik szezonok óta. Tehát, hogy csak ezt akarom mondani, hogy azért ilyen szempontból ő egy csapdajátékos. Megálltjuk,
mit kezdenek. Kicsit csapdajátékos, vele. Ezzel egyetértek, igen. Főleg annyi példa, a maxért meg egyértelműen az lenne.
Hát ott aztán nagyon, igen. Szóval a Pelicans előtt ezek a kihívások vannak. Egész jó szezon volt Pelicans, van ennél följebb, de ahhoz majd azért változtatások kellenek. Gyorsan osszuk ki az évegyzője díjat, Zoli. Én egész évben gyakorlatilag már Dégnót mondtam, és ez az a díj, amivel teljesen egyet tudok érteni. Örülök neki, hogy őt szavazták meg.
Not even close, szerintem. Tisztelem Joe-t, meg amit nyilatkozik, azokat nagyon, nagyon szeretem a személyiségét igazából, de szerintem nem messze nem olyan jó edző, mint Dégnó.
Nekem nem Joe Mazzullával versenyzett, hanem Chris Finch-el.
Igen, Finch egyébként nálam is a második lett volna valószínűleg, ők hárban. Csak azért említettem ugye Joe-t, mert csomóan mondták, hogy hát a torony magasan nyert az alapszakaszt a Celtics, akkor neki járt volna, de ez nem így működik. Mint ahogy ugye ma sem olyan egyértelmű már, hogy a legjobb csapat, legjobb játékosok kapja az MVP-t, hanem sokkal mélyebb, behatóbb statisztikáink és gondolatmeneteink vannak erre. Így most már egyértelműen az edzőknél is ez kell, hogy ki milyen játékokat hív, mit játszik. Az igazság, hogy a Celtics játéka folyik egyszerűségű, rohadt hatékony, de iszonyatosan egyszerű játékuk van.
Most akkor távilati stílusban nagyon gyorsan értekeznénk a még folyó párharcokról, már csak azért is, mert én most megyek az M-Plane-be túrázni szerdától vasárnapig, úgyhogy lehet, hogy vasárnap este valami villámadást fel tudunk venni, de nagy valószínűséggel legközelebb csak hétfőn jelentkezünk, kedves hallgatók, akkor az egy elég giga adás lesz, ugye, mert jó pár búcsú is majd kelleni fog, de a lényeg, hogy a most folyó párharcok közül én az Orlando és a Cleveland párharcát mindenképpen elő akartam venni, mert az egy dolog, hogy egy teljesen ki sem ment a pályára Cleveland ellen, egy tényleg nagyon jó Orlando 2-1-re módosította az állást, de aztán nem csak az Orlando feltámadását láttuk, hanem a Cleveland összeomlását is a negyedik meccsen. És innentől szinte teljesen megjósolhatatlannak tűnik a párharc.
Érdekes, hogy eddig a Cavs az első felidőket dominálta, és nagyon össze van kötve, vagy legalábbis így tűnik, hogy össze van fonódva a sikerük Jarrett Allennel. Amikor Jarrett Allent meg tudják játszani, és könnyű kosarakat szereznek a festékben, akkor gyakorlatilag simán úgy néz ki, hogy ledominálják a Magic-et. De ahogy erre a Magic tud lépni, és itt ugye több dolgot is csináltak, az egyik az volt, hogy Isaac-et beküldték, aki mozgékonyabb, és próbálták frontingolni is Jared Allent, illetve a two-man game-eknél kettőzték, ugye jammelték a picket, tehát így gyakorlatilag tapadtak rá kőkeményen, és nem annyira jó passzoló. Mitchell jó passzoló, de nem annyira jó, hogy ezekből meg tudja lőni azt az Allent, akire ilyenkor nyilván utána rotálnak mögöttük, a two-man game mögött. És amit még láttam, főleg a negyedik meccsen egyébként, hogy Garland szerintem teljesen meg van lőve mentálisan. Érdekes mondani, egyébként ott játszott jobban statisztikailag, a harmadik mérkőzése az valami teljesen borzasztó volt, de a negyedik meccsen láttam azt, hogy nem meri elvállalni ezeket a dobásokat, amiket kellene. Tehát 11 dobás kísérlet tőle ebben a backcourtban nagyon-nagyon kevés, és az egész párharc alatt 10 kísérletet átlagol, 12 pontra elég meccsenként. Egyszerűen attól a Darius Garlandtól, aki rohadtul dinamikus játékos, rendszeresen láttunk tőle 25-28, akár 30 pontos meccseket is. Igen, egyértelműen második számú opció, és igen, egyértelműen nagyobb playmaking terreket vett magára, és persze jöttek a 10-12 asszisztos meccsek is. Volt egy, nem emlékszem pontosan, talán a Mavericks ellen, de volt egy teljes mértékben szupersztár meccséden, amit láttam, lehet, hogy a Nuggets ellen volt. Szóval egyszerűen nagyon kevés ez, amit a play-offban mutat eddig, tehát ilyen negyedik számú játékosnak tűnik, ami nem ő, neki azért legalább egy harmadik számú játékosnak kéne lenni, de ha őszintén vagyunk, akkor ebben a kezdve inkább második.
Igen, és ráadásul az ő védekezése mellett, meg tényleg minél magasabb legyen az a szám, tudod, mert negyedik számú játékosnak nem szeretné már ilyen védőt, ami egyébként azért annyira az Orlando ellen nem rontja el a Cleveland védekezését, szóval most ezt tök jól túlélik, csak ezt ilyen nagy általánosságban mondom. Mindegy, tényleg nem tudom megjósolni, hogy mi lesz, de abba biztos vagyok, hogy a Clevelandnek innen nagyon-nagyon ciki lenne mondjuk egy 2-4, tehát hogyha teljesen megfordítaná a párcot az Orlando, és hát nyilván J.B. Bickerstaff azonnal repülne, tehát az nem kérdés szerintem.
Hát így is szerintem jó esélye, hogyha ugye 7 meccset tippettem, az egész jól néz ki.
Most az jól néz ki.
Meglátjuk, igen.
Beszéljünk egy kicsit a Mavericks és a Clippers párharcáról, ami megfordulni látszott. Muszáj. Megfordulni látszott. Aztán, tehát a negyedik meccs után Gedei Tibivel beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy mindig lehet találni, és általában meg is tudjuk találni azt, hogy szakmailag mi változott, mit húztak az edzők. Itt viszont leginkább azt tudom megtalálni, hogy az a csapat, amelyik atletikusan ledominálja a másikat, és keményebben játszik, az nyer. És ez ennél egyszerűbb megoldás, mert csak az lenne, hogyha nem tudom, én horoszkóppal jönnék, vagy nem tudom, szóval én is érzem, hogy ez milyen rohadt üres mondat, de mégis úgy érzem, hogy a fő faktor ebben a párharcban, jelen pillanatban nagyjából az, hogy milyen akarati tényezővel és milyen védekezéssel mennek ki a csapatok. És alapvetően mind a kettő elég jól védekezik, de azért az, hogy a lepattanó arcot kinyeri, az, hogy az 50-50-es labdákat kinyeri, az, hogy ki az, aki tud egyáltalán szerzett labdákból futni, csak hogy valami szakmaiságot is csempészek ebbe a hókusz-pókuszba, amivel elkezdtem, hogy igen, hogy így nagyjából eddig ez döntötte el minden egyes győzelmet, és például a negyedik meccsen is a Mavericks még nagy hátrányból vissza tudott jönni, de kifulladtak a végére, tehát itt mondhatjuk, jaj, miért nem kezdett el valami más védekezést csinálni Jason Kidd, amikor Harden a harmadik flotterét is bedobta. Igen, teljesen jogos a kritika, sajnos Jason Kiddre nem annyira lehet ilyen szempontból számítani, de azért azt is vegyük figyelembe, hogy a Mavericksből nagyon sokat vett ki ez a visszajövetel, és én úgy éreztem, hogy a végére már egy kicsit a térdükön jártak. Szóval ki az, akinek nagyobb a, nagyjából ez dönti el általában a meccseket a két csapat között?
Kiddet részben felmenteném, meg részben nem. Azért menteném fel, mert én pont ezt mondtam pár egyszeret, hogy Hardent ilyen midrange játékosra kell változtatni, dobálja be ezeket a flottereket, és ez még mindig jobb, mint az üres triplák. És hát bedobálta, úgyhogy köszönjük szépen, James. Totálisan szupersztár teljesítmény nyújtott ezen a meccsen, ahogy Paul George is. De egyébként a negyedik meccs az, ha nagyon őszinte vagyok, akkor teljes bullshit abból a szempontból, hogy, és kétféle nagy bullshit is van a meccsben. Egyrészt a Mavericks, tehát ilyen nincsen, hogy ez a második mérkőzésen csinálják ezt, hogy egy totálisan 0-4-et lehoznak. Tehát nem láttam még ilyet, de szerintem nem is emlékszem az elmúlt évek playoffjából, relatíve jónak gondolt csapattól, aki kétszer megcsinálja az egész playoff alatt, jusson el második körig, döntőig, akármi, kétszer megcsinálja azt, hogy lehoz két olyan negyedet, ahol 10 és 16 pontot dob, de úgy, hogy közben szét is dobják. Tehát, hogy gyakorlatilag teljes meccs elvesztő negyed. Tehát ilyet nem nagyon látsz. Ezen a meccsen 39-16 volt ez az első negyed. Azon a meccsen, meg nem tudom, az ilyen 28-10 volt, vagy tehát az is lehet, hogy még több is 30-10. Szóval ez több, mint aggasztó, tehát azt mondanám, hogy ilyet mentál, tehát ez nem is match-up, meg ez nem játék, tehát szerintem ez nem sportszakmai dolog, ez egyszerűen gyengeség, és nyúsziság, és agyonnyomja őket a tét. És Doncsics nem játszik jól amúgy támadásba, de őt azért mentem fel egy kicsit, mert soha büdös életbe nem rakott még bele ilyen energiákat a védekezésbe. Tehát egyébként még ezen a negyedik meccsen is, ahol a végén 3-4-szer tényleg simán elsétált mellette Harden, itt is ő volt az, aki plusz 10 volt, azért, mert egyébként az első 3-4-be megint kurva jó volt a védekezésen, bocsánat.
Tehát bár és nem 45 percet játszott. Bocs, csak ezt tegyük fel
hogy soha nem láttad még így. Viszont itt felmerül a kérdés, hogy miért ennyire gyenge támadásban, és miért dobja nagyon-nagyon rosszul a triplát, ami a fő legnagyobb problémája jelenleg neki is, és a Mavs-nek is, az, hogy most akkor vagy tényleg a kondia egyszerűen nem olyan, hogyha ennyire keményen megy tényleg védekezésbe, maradjon erő a támadásra, mert ha igen, akkor nyilván megint elő lehet venni azért, hogy miért nem tökéletes a kondíció, és itt egyébként ugye nagyon sokat hasonlítjuk össze ebbe a szempontból is őt Jokic-sal, hogy Jokicnak is volt egy ilyen, neki most már tudjuk, hogy felfutása és fejlődési íve, hogy nagyon-nagyon jó lett a kondíció, és még ma is Jokic nem néz ki egy igazi szuperatlétának, de meg nem is az, hogyha nyilván a szokásos paraméterekről beszélünk, ugye súlypont emelkedés meg robbanékonyság, de nagyon-nagyon jó kondi, sokkal jobb kondia van látszólag, mint Lukának. És a kérdés az, hogy Luka ezen tud-e még fejleszteni, meg vagy egyszerűen sérült, tehát nyilván is benne van, mert nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy nem teljesen egészséges. Nem olyan sérülése van, amivel azonnal ki kell ültetni, de hogy kicsit a boka, kicsit a tért, kicsit ez, kicsit az, és hát nyilván azért ez hátráltathatja támadásban inkább, mert ugye a támadás az miről szól, az egy finesz, finomabb dolog, technikai dolog, ott egy picit már nem olyan a kéztartásod, már nem úgy mész alá lábbal, akkor a dobásnak annyi, főleg egy triplánál basszus, 6,5 méterről, meg 7 méterről, szóval annak ott annyi, és a védő oldalon viszont nem akkora probléma ez talán általában, hogy egy nagyon picit fájít, mert még mindig tudsz kemény lenni, és még mindig ott tudsz lenni. De a támadójátéknál, amikor skillt kell kihasználnod, ott egyszerűen nem tudsz ezzel mit csinálni, hogy sérült vagy. Na mindegy. De Irving egyébként egészen elképesztő volt a negyedik meccsele a kalappal, és a másik bullshit, amit akartam még mondani, hogy a Clippersnek a triplázása. Tehát nézzétek meg, külön van egy összefoglaló arról az összes triplájuk, legalább 5-6 totális bullshit triplet bedobtak ezen a meccsen. Nyilván a legextrább az a végén a gyűrű síkja mögül George a sarokból, tehát akkor tényleg azt hittem, hogy lerúgom a tévét, pedig nem olyan régi a tévé, körülbelül egy nagyon szeretem, és egy éves sincs még talán, vagy max egy éves, de majdnem lerúgtam, úgyhogy ha ezt megengeditek személyes élményeimet.
Hát benyújthattad volna a szemlet Paul George-nak. Azért akartam még hangsúlyozni, hogy 45 percet játszott Doncic, mert abban a 3 percben még ő 15-tel kapott ki a Mavs, és azért ezt el kell fogadni, hogy ez ilyen lesz, amíg Doncic a csapat első embere. Ahogy Doncic nélkül ne tudjon támadni, ez a csapat az szinte magával következik, tehát nem is nagyon tudott pihentetni, és ezzel akarok átmenni a Philadelphia párharcra, mert Nate Duncan annyira tetszett, amit mondott, hogy ha csak egy percre leültette volna Nick Nurse Embiidet a második fél időre, még egy percet találjon, hogy üljön, vagy nem, tényleg, tehát, hogy könyörgöm, hogy lehet egy sérülésből visszajövő, amúgy is kondíció problémákkal küzdő játékossal ezt megcsinálni, értem, hogy Embiiddel a pályán egyszerűen úgy van esélyed, de ha csak még egy percet adott volna neki, és Embiid teljesen elfogyott a negyedik negyedre, és kikapott a Philadelphia, és valószínűleg a párharc is ezen ment el. Nick Nurse-nek amúgy tök jó húzásai vannak, nem? Összességében akarom én őt most kritizálni, de tényleg ez a nagyon egyszerű és nagyon ilyen letisztult magyarázata van a dolgoknak, hogy a Philadelphia jobb, mint a New York, a jelenlegi New York, akkor, amikor Embiid még bír mozogni. Amikor Embiid nem bír mozogni, akkor szétpattanozzák. Az összes meccsnek ez a krónikája, de tényleg, azt a meccset megnyerte a Philly, amit Embiid gyakorlatilag végig tudott csinálni. Persze, lehet kritizálni Embiidet, hogy a sérülése alatt esetleg, nem tudom, nem volt tökéletes, vagy nem tartotta tökéletesen a kondícióját, de ő sose volt egy 48 perces játékos. Akkor meg viszont tessék találni egy perceket, ahol pihen. Reed, értem, hogy rossz. Értem, hogy itt a playoffban csalódás, de meg kell neki adni a bizalmat, tehát, hogy nem lehet azt csinálni rögtön az elejétől, olyan Tom Thibodeau feelingem van most azzal, amit Nick Nurse csinál, és igazából Embiid 3/4 át rohadt jó, és a negyedik negyedekben nem tud már egy lepattanóért se elmenni, már csak kizárni tud, és ez alól kettő meccs volt kivétel, a második és a harmadik gyakorlatilag, úgyhogy csak ennyit akartam ehhez hozzáfűzni, Jalen Brunson meg fantasztikus, tehát az, ahogy most nyilván nem fogják már annyira, hogy Melandon duplázzák, de az, ahogy ő folyamatosan megtalálja a dobóhelyzeteit újabbnál újabb trükköket elővéve, ezek a tényleg ilyen kicsit ilyen Kyrie Irvingre emlékeztető dolgai vannak azzal, hogy hol talál még dobást, hogy már nem hiszed el, hogy ennyire kreatív. És tényleg fantasztikus meccset hoz le, de ne maradjunk ott, hogy jaj, Jalen Brunson nagy meccsével nyert a Knicks, nem, Embiid túljátszatásával nyert a Knicks.
Mind a kettő fontos faktor. Brunsonnal kezdek, ő egyértelműen egyébként változtatott, tehát az első két meccsen a switcheknél nem támadott ennyire gyorsan, mint a legutóbbi, tehát a harmadik és a negyedik harmadik és a negyedik meccs, igen, most van 4 meccs. És kicsit hagyta, hogy Batum is kergesse az első két meccsen, hogy dominálja kicsit. Azt láttam most itt a negyediknél, hogy amikor volt egy switch, és ott volt Harris vagy Maxi, nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan támadta őket, és egyértelműen gyorsabb döntéseket hozott. Tehát itt ez tuti, hogy nála is faktor volt. A Knicks, amit ugye megpróbált még az első fél idő végén a negyedik meccsen, hogy gyakorlatilag késői segítséget küldtek ugye Embiidre, tehát Hartenstein fogta alapvetően, de miután Hartenstein beütött a negyedik faltját, és a harmadik negyedben már 5-nél járt egyébként, ott át kellett váltani ugye OG Anunobira és Achiuwara, és egyébként, ha van olyan, hát nevezzük Gárdnak, de igazából tudjuk, hogy ő azért legyünk köztek egy forward, ugye Anunobi, a legerősebb. Talán egyébként így, ahogy szokták mondani, hogy pound for pound, tehát kilóra, talán az NBA legerősebb játékosa OG Anunobi, és ők ketten váltogat, Achiuwa is egyébként a nagyon jó atléta, ők ketten váltogatták, és az volt a taktika, hogy ne is nagyon tudja megkapni a labdát Embiid. És az igazság, hogy Embiid, amit mondtál, hogy azért is, de gyakorlatilag feladta, és ennyi. Tehát a negyedik negyedre alig voltak már kísérleti, és így
térden gyakorlatilag járt, futott, mondjuk ki.
Futott fel alá a pályán, de inkább csoszogott, és őszintén ott lehet, hogy jobb lett volna már egy small ball-al megpróbálkozni. Tehát amikor ennyire elfárad, akkor még akkor is van impactje, mert a gyűrűt nem tudott támadni, de bedobta azért a Knicks a dobóhelyzeteit a fontos pillanatokban. Tehát ott azért, amikor McBride back-to-back triplákat eleresztett, és az gyakorlatilag mind a kettő összem onnan jött, hogy abszolút nem tudtak már kilépni rá Embiid miatt, ott kellett volna szerintem lehet egy váltás.
De nem ott kellett volna, hanem jóval hamarabb, érted? Tehát Embiidet pihentetni kellett volna.
De ott legkésőbb, igen.
De igen, nyilván ott legkésőbb, csak ez már késő volt. Úgyhogy hát nem tudom, innen vissza tud-e jönni a Philadelphia, de nem fogadnék rá. Gyorsan említsük meg azt, hogy az tényleg csak egy említést érdemel, hogy a Miami már nem tud mind változtatni, tehát ez szegényeknek tényleg, tehát hogy nem tudnak támadni, és úgy meg nem lehet meccset nyerni, tehát hiába védekeznek.
A Celtics brutálisan szintet lépett védekezésbe, tehát
elképesztő a védekezésük.
Nagyon durva a védekezésük. Igen. Viszont képi basszus még egy sérülés, tehát most már tényleg azért kezd az ember tökre tele lenni ezekkel. Minimum egy ilyen 10 napnak, és egy ilyen nem is annyira nagyon extra súlyos, de kicsit azért. Tehát ilyen mindenképpen kiülős vádli húzódásnak tűnik. Hál' Istennek úgy néz ki, nem az Achillesze, az nagyon nagy szívás lett volna. De hát ez is 10 nap, szóval az azt jelenteni, hogy a második felére érkezhet meg a konferencia elődöntőnek, ami lehet, amúgy, hogy belefér majd a Celticsnek.
És akkor még meg kell említenünk azt is, hogy mennyire iszonyatosan rosszul játszott az Indiana, és még így is meg tudta verni a gyakorlatilag Middleton, Lopez és túlzok géligásokkal felálló Bucks-t.
Nagyon rosszak voltak, lementek a Bucks szintjére.
Tényleg lementek a Bucks szintjére. Ezt meg azt hiszem Danny LaRue mondta, hogy ezután a győzelem után kevésbé vagyok biztos az Indiana a jövőbeli potenciáljával kapcsolatban, tehát amikor nyersz és...
Igen. Igen. Három egyre vezetnek a sorozatban, és azt mondod, hogy na jó, ez kész, akkor mégse ők a jövő csapata.
Igen, mindegy, ez egy nagyon rossz meccs volt, csak hát itt már a Bucks nem tud mit csinálni. Chris Middletonnak ez a két meccse, ez mindenképpen biztató a jövőre nézve, hogy azért már én is kezdtem leírni, te is ezt mondtad, hogy hát ez már nem ugyanaz a játékos. Jó, hogy ő még tudja ezt, de azért ez nyilván így lehetetlen feladat. Nem tudom, ha hirtelen visszajön Lillard és Antetokounmpo, és mind a kettő 80%-os állapotban van, akkor se fogadnék arra, hogy nem tud még egyet ez a támadógépezet nyerni, ami az Indy. Tehát, hogy ha valami azért tényleg működik náluk, akkor az, hogy biztos, hogy 115-120 pontot, de még rosszabb napjaikon is 105-110 pontot, ezt meg fogják dobni.
Igen, és azt mondom, akkor is szerintem ilyen 65-35 lenne. Nyilván egyébként most ezzel nem mondunk nagy okosságot, 3-1-re vezetek, tehát akárhogy nyerhetsz egy meccset, de értitek. Mindenesetre, hát kelet, nagyon durván néz ki Celtics szempontjából, érted, mire gondolok. Tehát még így képviselésével is.
Vörös szőnyeg. Hát így, hogy Embiid, de ez van ami, igen. És a Philly nem tud tovább jutni, így, hogy Butler megsérült, és így ők maguk intézhetik el a Miami-t könnyedén, így aztán igazából nincs is olyan csapat,
akinek... Én nagyon szeretem egyébként a Knicks-t, és nyilván Brunson, nem akarom leírni őket, de vagy picit így spoilerezzünk, nem jó matchup nekik a Celtics.
Nem. Jó, rendben van, Zoli, akkor én azt hiszem, hogy a végére értünk a dolgoknak, jövő héten, hétfőn jövünk valószínűleg, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk a következőkben is. Köszönjük szépen, Patreonon érkeznek az újabb és újabb támogatók, patreon.com/keleten-nyugaton, illetve nagy pacsi azért is, hogyha hallgattok minket és rendszeresen velünk tartotok. Minden jót, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.